Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a nagy kiváltságért, amiben részünk van, és hogy hihetünk úgy, vagy ahogy hihetünk abban, hogy egy napon vége lesz mindennek, és akkor az Úrnál leszünk mindörökké. Akkor nem lesz már egy utolsó összejövetel, nem lesz többé elválás sem, akkor az Úrral és az Úrnál leszünk mindörökké. És a Szentírás azt mondja, vigasztaljátok egymást ezekkel a szavakkal, vagy vigasztaljátok egymást között magatokat ezekkel a szavakkal. És ahogy a bevezető ige szakaszban hallottuk, milyen áldásos és boldogító, amikor a testvérek egyetértésben egyértelműen összetartanak. De ez az egyöntetűség, ez az egyértelműség csak Isten jelenlétében jöhet létre, és pedig csak akkor, ha elcsendesedünk, hallgatunk, és egyedül Isten beszél. Ha ugyanis ketten vagy hárman beszélnek, akkor már is egyetértetlenség tapasztalható. És amikor egyedül Isten beszél, akkor létrejön az egyetértés, és mindannyian ugyanazt halljuk és értjük. Hadd olvassunk fel Isten igéiből két szentírási igeszakaszt, az egyiket a Filippi levél 3. fejezetének 10. és 11. verséből, a másodikat pedig az apostolok cselekedeteiből, a Filippi leveléből, a 3. fejezet 10. és 11. verse. Itt azt mondja Pál apostol, vagy azt írja Pál apostol, mert fel szeretném ismerni őt, azaz azonosítani szeretném őt, az Urat, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben részesedni azáltal, hogy hozzá leszek idomítva az ő halálához. Hogy eljuthatnék-e valamiképpen a halottak feltámadására, vagy a halottakból való feltámadáshoz. Pál apostol Istennek egy olyan embere volt, aki szívesen részesedni akart az első feltámadásban, és főképpen azt tartotta szem előtt, hogy részesüljön a feltámadás erejében, még mielőtt a feltámadás valóságosan megtörténik. És azt hiszem, hogy ez te reát és én reám is vonatkozik, hogy mi mégis részesedni szeretnénk a feltámadás erejében, még mielőtt a feltámadás ténylegesen bekövetkezik. Felfigyelünk tehát itt arra, ahogyan ez kifejezésre jutatja az apostol. Fel szeretném ismerni őt, azaz beazonosítani őt az Urat. Az ő tulajdonságai észlelésének alapján jó lehet kinyilatkoztatta magát neki, a szívében mégis ott volt egy mély vágyakozás, hogy még közelebbről, még mélyebben, még jobban megismerje az Urat és az ő mesterét. Valóban én szeretném megismerni őt és az ő feltámadásának az erejét. És szeretnék megosztozni az ő szenvedéseiben. Tudjátok, mi mindannyian magunkénak akarnánk tudni a feltámadás erejét nagyon is szívesen, de a második részét, ezt az ő szenvedéseiben való részvételt, ez mégis egy olyan pont. Viszont tudjuk, hogy a megpróbáltatások, a sanyargatások türelemmel járnak. Azt hiszem, hogy egyszer már mondtam, valószínűleg a nagy evangélista Moody lehetett az, akihez elment egy testvérnő, és azt mondta neki, imádkozz értem, hogy az Úr ajándékozzon meg engem türelemmel. És ő azt mondja, ezt szívesen megteszem. És imádkoznak mindketten, és Moody hozzá fog így imádkozni. Uram, ajándékozz meg ezt a testvérnőt nyomorúsággal, sanyargatással, mire a testvérnő félbeszakítja őt, és azt mondja, figyelj, de hiszen te félreértettél engem, én csak türelemért imádkozom, nyomorúságom az van nekem elég. Erre Moody azt mondja, testvérnő, te bizonyára nem ismered a Szentírást, mert úgy van megírva, hogy a nyomorúság türelmet eredményez. Valóban úgy van, hogy néha elkerüli a lényeg a figyelmünket, és azt hisszük, hogy valaki félreértett bennünket. Nem, ez egyáltalán nem így van. Ez az ember ismerte a Szentírást, és átengedte magát az Isten szelleme általi vezetésnek. És ez a szegény testvérnő félbeszakította őt, és azt mondja, te bizony félreértettél engem. Nem félreértés volt, hanem a Szentírás idézése. És tudjátok, néha a magunk módján akarunk elérni bizonyos dolgokat, és ez soha nem fog sikerülni, ha csak nem Isten útját járjuk. Márpedig meg lehet, hogy Isten útja nagyon is különbözhet attól, ahogyan a mi útunk akar lenni. Tehát, amikor Pál apostol ezt kifejezésre juttatja itt, mert fel szeretném ismerni őt, azaz beazonosítani őt, az Urat, az ő tulajdonságai észlelésének alapján, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben részesülni azáltal, hogy hozzá leszek idomítva az ő halálához. Hogy eljuthatnék-e valamiképpen a halottak feltámadására, vagy a halottakból való feltámadáshoz, de hiszen tudjuk, az a szókifejezés, hogy a halottak feltámadása általánosságban használatos, de Pál apostol nem csak azért imádkozott, hogy általános részese legyen az utolsó feltámadásnak. Ezért igazán nem kell imádkozzon senki, mert akkor mindenkinek fel kell támadnia. Ő azért imádkozott, hogy részesüljön az első feltámadásban, az elragadtatásban, hogy részt vegyen a menyegzői vacsorán a dicsőségben. És ez a mi imánk is, hogy Isten megajándékozzon vele minket. Az apostolok cselekedetei második fejezetéből mégis fel szeretném olvasni Péter prédikációját, és pedig a 22. verstől. Ti, Izrael férfiai, vegyétek tudomásul ezeket a szavakat. A názáreti Jézus, egy olyan ember, akiről bebizonyosodott, vagy hitelesítve lett róla előttetek, hogy mint Isten küldöttje hatalmas tettek, csodák és jelek által, amelyeket Isten cselekedett rajta keresztül közöttetek, amint azt ti magatok is tudjátok. Nos, ezt a férfiút, aki az Isten kitűzött törvény határozata és eleve elrendelése szerint oda lett adva nektek, tehát a ti kezeitek benne lett kiszolgáltatva, ti pedig a törvénytelenek, a pogányok keze által a keresztre szögeztettétek, és megölettettétek őt. Isten azonban feltámasztotta őt azáltal, hogy feloldotta a halál gyötrelmeit vagy vajudásait, mert hiszen lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert hiszen Dávid azt mondja őrá vonatkozóan, vagy őrá való hivatkozással, minden időben szemeim előtt láttam az Urat, mert ő az én jobbom felől áll, hogy meg ne tántorodjam, meg ne ingadozzak. Ezért örvendezett, vagy felvídult a szívem, és újong a nyelvem, sőt a testem is megnyugszik ebben a reménységben, vagy erre a reménységre nézve. Mert te nem hagyod a lelkemet a holtak birodalmába, és nem engeded, hogy a te szented rothadást vagy felbomlást lásson. Te megismertetted velem az élet vagy az élethez vezető útakat, és te be fogsz tölteni engem örvendezéssel a te színed előtt. Milyen csodálatos módon beszélt Isten szelleme Dávid által már akkor útalással révén a Dávid fiára, Jézus Krisztusra, és megjövendőlte, hogy nem fogom az ő lelkét a pokolban hagyni, ezzel pedig ki legyen zárva, hogy rothadást lásson. Egyesek azon bánkódnak, vagy az foglalkoztatja őket, hogy az Úr Jézus nem maradt a sírban három teljes három napot és teljes három éjszakát is. De ez semmiképpen nem is történhetett meg, különben 72 óra után a teste átment volna a bomlásba. Ahhoz, hogy a Szentírás beteljesedjen, fel kellett támadnia a halálból, még mielőtt a testét megérinthette volna a bomlás. De mindazok, akik Isten igéjét az emberi értelmükkel olvassák, és azzal akarják megérteni, őket feltartóztatja ez is, feltartóztatja őket az is, ám egy olyan ember, akinek Isten kinyilatkoztatta magát, ő egyáltalán nem hagyja magát feltartóztatni. Ő előre megy, mert az élet útjai meglettek ismertetve ő előtte. Milyen csodálatos módon van ez itt kifejezésre juttatva. Talán jobb, ha szemüveg nélkül olvasom, akkor jobban tudom követni a mondani valót. Különben mégiscsak kétszer látom. Ezért örvendezett, vagy felvídult a szívem, és újong a nyelvem, sőt, a testem is megnyugszik ebben a reménységben, vagy erre a reménységre nézve. Micsoda csodálatos tanúságtétel, micsoda kegyelem, hogy Isten szólt az ő szolgáin keresztül, és később megvalósította gyümölcsözővé, azaz eredményessé tette azt. Ezzel pedig ki legyen zárva, hogy a te szented rothadást lásson. És akkor jön a csodálatos vers. A 28. Te megismertetted velem az élet, vagy az élethez vezető útakat. Te be fogsz tölteni engem örvendezéssel a te orcád, vagy a te színed előtt. Nem a halál volt a vég, hanem az élet útja lett megismertetve velünk. A halált csak el kellett távolítani, és le kellett győzve legyen, de velünk az élet útja lett megismertetve. Péter itt a 29. verstől így folytatja. Drága testvéreim, őszinteséggel és nyíltan beszélhetek nektek Dávid ősatyáról. Ő meghalt, és el lett temetve is, és a sírja itt van közöttünk mind a mai napig. Mind a mai napig itt találtatik közöttünk. Ennél fogva nem azt mondja, hogy Dávid van ott közöttük, hanem a sírja. Nos, az még sokáig ott állhat, aki meg akarja látogatni, annak csak oda kell utaznia. A 30. verstől kezdve aztán azt mondja, már most mivel egy próféta volt, és tisztában volt azzal, hogy Isten egy esküvel fogadta meg neki, hogy az ő testi leszármazottai közül valaki az ő trónján fog ülni majd. Tehát így már előzetesen beszélt, vagy előre látóan beszélt Krisztus feltámadásáról, nevezetesen arról, hogy ő nem lett kiszolgáltatva a halottak birodalmának, és teste sem látott bomlást. Milyen csodálatos módon vetítette előre a jövőben látóan Dávid. Igen, a profétáknak széles látókörük volt a jövőre nézve. Az ő szemeik fel voltak kenve, és ahogy már említettük is az elmúlt napokban, ők előrelátóan megjövendőlték, és le is írták az üdvösség történetét. Ha belegondolok abba, hogy Péter egy halász volt, és éppen néhány hete voltunk ott, és meglátogattuk a Tibériás tenger partján Kapernaumot, éppen ott, ahol történt Péter és a másik három tanítvány elhivatása az Úrtól. Ő nem volt tudós, semmi köze nem volt a tudományhoz. Mit is tudott ő egyáltalán arról, hol van mi megírva, hol keresheti, hol találhatja meg, de ez már pünkösd után volt, ugyebár. Ő a Szent Szellem Tehát ő rajta a Szent Szellem átvette a vezetést, és megfelelő módon irányította őt a megfelelő időben a megfelelő bibliai ige szakaszhoz. Ugyanaz a szellem, amely megnyugodott a prófétákon, akik előrejelezték az üdvösség történetét, ugyanaz a szellem volt az apostolok felett is, hogy az üdvösség történetét annak beteljesedésében a megfelelő módon rendszerezzék, és a Szentírás szerint alátámasszák. Ehhez nem szükségszerű a nagy tudományosság, csak a Szent Szellem vezetése, az igenis szükséges hozzá, aki elvezet minket minden igazságra. Péternek bizonyára egyszer sem kellett valamelyik írás tudóhoz fordulnia információkat hozni. Ő magában hordozta azt, aki a Szentírást ihlette és inspirálta, hogy tudott-e írni vagy olvasni, azt nem igazán tudjuk. Branham testvér néha megteszi azt a megjegyzést, és azt mondja, hogy Péter egy teljesen iskolázatlan ember volt, aki sem írni, sem olvasni nem tudott. Nos, ezt a pontot megválaszolatlanul fogjuk hagyni, de egy dolgot megjegyzünk. Hogy tudott-e írni vagy olvasni, ezt nem akarjuk megítélni, de írni biztosan tudott, ugyanis írt leveleket is. Feltételezzük, hogy ezt ő maga írta, saját kezüleg. Pál apostol megíratott a maga részéről néhány leveleket, de Branham testvér azt akart ezzel mondani, hogy nem volt egy iskolázott ember, hanem a köznép embere volt. De hiszen mi mindannyian tudunk írni és olvasni is, még ha egy kicsit, nos, hiányos is lehet, de a hasonlóság itt véget is ér. Isten felhasználta ezt az embert, ösztönözte és vezette őt az ő szelleme által, hogy a megfelelő időben a megfelelő ígét kimondja, és amikor a pünkösdi élményre gondolok, de erről hadd beszéljünk majd pünköstkor. Péter az időben is megtalálta a megfelelő szót a megfelelő időben és órában, és azt mondja, ezek az emberek nem részegek, ahogy ti gondoljátok, hanem itt beteljesedik az, amit Isten mondott Joel prófétának az ajkán keresztül. Hogy ennél az ígénél maradjunk, Dávid előre látta Jézus feltámadását, és azért tudta megjövendőlni. Nos, mit gondolhattak az emberek, amikor a 22. Zsoltárban felkiáltott és kijelentette, és azt mondta, az én kezeimet és lábaimat átszúrták. Az emberek oda jöhettek volna hozzá, és azt mondhatták volna neki, Dávid, most ezt mondtad, hogy a kezeimet és a lábaimat átszúrták. Nos, hadd lássuk, van-e ott egyáltalán valami jele ennek? De Dávid egy próféta volt. Ő nem, tehát ennél fogva nem ő maga beszélt, hanem Isten beszélt rajta keresztül egyes szemében, mintha ő maga beszélt volna. Isten úgy vált ismerté a prófétákban, hogy a próféták már nem maguk beszéltek, hanem Isten szólt általuk és rajtuk keresztül. És ezt nem csak itt látjuk Dávid esetében, hanem újra és újra látjuk, hogy Isten sokféleképpen szólt általuk. Most hadd olvassunk tovább. Erre nézve mindannyian tanúi vagyunk a 32. vers. Most pedig, miután felemeltetett Isten jobbja által, és miután megkapta az Atyától a megígért Szent Szellemet, most kiárasztotta ezt a szellemet itt, ahogyan ti magatok is látjátok és halljátok is. A Szent Szellem kitöltetésekor lehetett valamit látni is, és lehetett valamit hallani is. És egy kedves testvér ma azt mondta nekem, Frank testvér, mi hallottuk Isten szavát, most pedig meg akarjuk tapasztalni azt, át akarjuk élni azt a valóságban, azt akarjuk, tehát át akarjuk élni Istenünk természet feletti erejét. Nem azért, hogy hangulatot vagy lelkesedést keltsünk, nem azért, hogy valamiféle lelkesedésre késztessük az embereket, hanem szeretnénk megvárni, amíg az égből felharsan egy morajlás, várni addig, amíg Isten megadja nekünk a választ, felelet kapunk. Amikor az emberek tesznek valamit, akkor hamarosan vége lesz, azaz feledésbe merül. Ha pedig Isten tesz valamit, akkor az jó és tökéletes munka lesz. Akkor örökre fennálló és megmarad. Olyan csodálatosan mondja itt, hogy ahogy ti magatok is látjátok és halljátok, a Szent Szellem kitöltetésekor nem csak hallani lehetett valamit, hanem látni is lehetett valamit. Napjainkban, amikor a Szellem kitöltetése történik, van ugyan mit hallani, de mit lehet látni belőle? Ahol Isten valóban kinyilatkoztatja magát, ott nem csak hallani lehet valamit, mint valami zajt, hanem látni is lehet. Ahol Jézus Krisztus járt, ahol ő megfordult, ott nem csak hallani lehetett valamit, hanem látni is lehetett. Nyomot hagyott maga után. Isten kinyilatkoztatta az ő hatalmát, és pedig egy látható módon. Ott, ahol Isten szava beteljesedik Isten népe között, ott van mit hallani, ott van mit látni is. Ez az, amire várunk. Hallani valamit, az egy egyszerű dolog. Szavakkal ugyan nagy dolgokat lehet csapni, és amikor a szavak elhalnak, semmi sem marad abból a nagyszerű dologból, amit szavakkal létrehozott valaki. Nagy dobolással. Nem, ott, ahol Isten munkálkodik, ott valami hallható, ott valami látható is lesz. Ott történik valami maradandó dolog, valami mélyreható, valami bensőséges a szellem, a lélek és a test szerint. Legyen, hogy Isten megerősítse az ő szavát, te benned, én bennem, mindannyiunkban kegyelemből. Ma azokért szeretnénk még imádkozni, akik eljöttek azért, hogy kézrátétellel imádkozzunk érettük, hogy megkapják Istentől azt, amit kérnek, vagy amire várnak. Hiszen tudjátok, vannak emberek, akik hitben maguk is el tudják fogadni, és vannak másrészt olyanok, akiknek a szívükön van, hogy imádkozva legyen érettük. És nem akarjuk úgy lezárni ezeket az összejöveteleket, hogy nem adtuk volna meg a lehetőséget arra, hogy imádkozzunk azokért a néhány személyért, akik eljöttek imádkozni. És akkor talán részesedünk abban a kegyelemben is, hogy nem csak hallottuk Isten szavát, hanem meg is tapasztaltuk Isten szavát annak kihatásában, mi rajtunk. Hányan tudjátok elhinni, hogy Isten áll az ő szavához, betartja az ő szavát, megtartja az ő ígéreteit, hogy ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. Hadd bízzunk meg ő benne, és tanúsítsunk teljes szívünkből hitet iránta, tudatában révén annak, hogy ő jelen van, hogy kinyilatkoztassa magát te neked és én nekem, hogy megerősítse az ő szavát a te életedben és az enyémben is. De hiszen nem lehet más az álláspontfoglalásunk, mint hogy hitet tanúsítsunk, mivel Isten a szívünkbe helyezte a hitet. Ez nem egy olyan dolog, amiért küszködnünk kellene, hanem kegyelemből meglettünk ajándékozva vele. És meg van írva a Róma 10. fejezetében, hogy a hit az ígehirdetésből, a prédikációból származik, a prédikáció pedig Isten ígéjéből, és Isten ígéje igaz. Az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje az örökké megmarad, fennállóan megmarad. Fogadd a szívedbe az imakérésedre vonatkozó ígéreteket, amikor imádkozni akarsz, és mondjad, Uram, a te szavadra állok, hiszek a te ígéreteidben, és hiszem, hogy most beteljesíted bennem, vagy rajtam a te szavadat. És akkor ez meg is fog történni kegyelemből. Az Úr szavának megerősítésére és Istenünk dicsőségére. Bárcsak lenne, hogy kieszközöljek kegyelemből az élő hitet a te szívedben és az enyémben is. Te megismertetted velem az élet útjait, és be fogsz tölteni engem örömmel a te orcád, vagy a te színed előtt. Ezt kívánom magamnak, ezt kívánom nektek, ezzel ajándékozzon meg Isten mindannyiunkat. Ő megmutatta nekünk az élet útját, és ha szabad, még röviden visszatérnem a bevezető íge szakaszra, Zsoltár 133.1. Vegyétek tekintetbe, milyen szeretetre méltó és szép az, amikor a testvérek egy egyetértésben vannak együtt. Ezt itt úgy mondom, hogy senkire nem akarok semmilyen célzással lenni, de ilyen összefogás, mint ahogyan Isten kegyelméből volt ezekben az összejövetelekben, aligha volt az elmúlt években közöttünk. Ugye így van? Ez valóban egy szeretetre méltó, bensőséges, testvéri szeretet volt, amelyet Isten kimunkált és kieszközölt közöttünk, és éreztük valamennyien, hogy az imádságok milyen módon felszárnyaltak az Isten trónjához. Már most itt egy sajátos összehasonlítás lett húzva a második versben. Olyan ez, mint a fejre töltött becses olaj, amely lecsordult a szakállába, az Áron szakállába, amely lefelé csordogált, elérve az ő ruhája szegélyeit is. De hiszen tudjuk, Áron volt az első pap, aki fel lett szentelve, aki olajjal lett felkenve és felavatva, és amikor mi olajjal kenjük meg az embereket, miközben imádkozunk értük, akkor egy kis olajjal a homlokra, és ez már is elég. De Isten azt akarta, hogy az ő papjai olyan rendkívülien, olyan elsöprően legyenek felkenve a szent kenettel, tehát ez a kenet egészen a ruha legalsó szegélyéig érjen, hogy az egész ember Isten felkenetése alá kerüljön. És ez az én álláspontom szerint egy óriási üdvösség történeti hivatkozás, amivel itt találkozunk. Nem csak egy kis kenet a homlokra, hanem egy isteni kenet, amely az egész embert túláradóan betölti, elárasztja, egy olyan kenet, amely tetőtől talpig átjárhat bennünket. Amint ismeritek, Áron, aki fel lett szentelve papnak, és éppen az előbb és az elmúlt napokban is mondtam, az Ószövetség összes gyakorlatai, az eljárásoknak megvan a maguk vonatkozása és jelentése az Új Szövetség számára. A Jelenések könyvének első fejezetében ezt olvassuk. Te megvásároltál, vagy kiváltottál bennünket Istennek, és királyokká és papokká tettél bennünket. Mi egy papok népe vagyunk, vagy lettünk, és királyok lettünk a mi Istenünkkel. A feladatunk az, hogy papi szolgálatot végezzünk. Viszont a papok fellettek kenve a kívülről is látható és észlelhető szent kenetolajjal. De hiszen az Ószövetségben az egész Isten szolgálat külső láthatóan észrevehető volt az összes áldozataival együtt, stb. Ez így volt a felkenetéssel is, az Új Szövetségben pedig a Szent Szellem kenetében kell részesednünk. amely teljes mértékben eljuthat mindannyiunkra. Erre nézve nem kell pünkösdig várnunk, hanem már ma megtapasztalhatjuk, átélhetjük kegyelemből. És akkor a harmadik versben ez áll. Olyan ez, mint a Hermon hegyi harmat, amely leszáll a Sion hegyeire. Mi, akik már jártak ott, vagy jártunk ott, tudjuk, hogy körülbelül milyen messze, milyen nagy a távolság a felső Galileától, ahol a Hermon hegye van, a Golán fennsík végén, és aztán a Sion hegyei a Mória hegyén, Jeruzsálem túlsó oldalán. De ez az egyetlen hegy ott, amit ott hóborít, és aztán, amint a nap felkel, csak úgy szét. Terül, és a köd aztán mindenhova lecsapódik. Istennek megvannak a módjai és eszközei, hogy példákkal kifejezésre juttassa, vagy szemléltesse azt, amit közölni akar velünk. Arról az egy Hermon hegyről mindez elterjedhet az egész ország területre, egészen a Sion hegyéig, még ott is harmat hullik a Hermon hegyének hatásáról lefele, annak kihatására. Ó, amikor Isten egy helyen nyilvánvalóvá tudja tenni az ő áldását, akkor ez nem korlátozott, csak ott azon az egy helyen, akkor elterjed, kiterjed, mindenütt nyilvánvalóvá válik, hogy Isten valami hatalmasat és valami erőteljes dolgot cselekedett. Mert oda küldte Isten az ő áldását, az életet örökkön örökké. Halleluja! Magasztalva legyen a mi Istenünk, bár lenne, hogy ő kieszközölne valamit, amely akkor felemelkedik és kiterjedő lesz, és még több ember berekerülhetne ebben az isteni dicsőségbe és az ő áldásaiban. Ő áldjon meg mindnyájunkat az ő kegyelmének gazdagságából. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Énekeljük el a kórust egyszer, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Mennyi atyánk, köszönjük neked, ó Istenünk, a te drága és szent ígédet. Valóban úgy van, Uram, legyen, hogy a te dicsőséged nyilvánvalóvá lenne mindenek fölött, kiterjedően, Uram. Hogy, ahogy hallottuk kimondva, ahogy a köd vagy a pára elterül a Hermon hegyéről a Sion hegyéig, Uram, úgy terjedjen, legyen kiterjed, de a te dicsőséged, a te szent szellemed mindannyiunkon, Uram, nagyokra és kicsinyekre, fiatalokra és idősekre. Uram, nekünk mindannyiunknak szüksége van arra, hogy részesedjünk valamiban, nem az emberektől kifolyólag, hanem tőled, Uram. Halleluja! Imádunk téged, dicsőítünk téged. Magasztaljuk a te kegyelmedet, amelyben részesednek a tiéd. Magasztalunk és tisztelünk, dicsőítjük és imádjuk a te nevedet. Köszönjük neked, Uram, a te erőteljes szavaidat. Legyen, hogy maradandóan megmaradjanak bennünk, Uram. Legyen, hogy elmélkedjünk rajta. Legyen, hogy elgondolkozzunk rajta, Uram. És maradjunk mi is, Uram, az isteni szeretet egy kötelékében. Ez az én imádságom. Halleluja a Jézus nevében. Amen.